Kedves hallgatóm! Nem törődöm vele, ki vagy, és mennyi gazdagságot halmoztál fel, egy napon meghalsz, és mindezt hátrahagyod. Veheted minden kincsedet, és elhelyezheted páncélszekrényben, vagy értékmegőrző betonpincében, vagy eláshatod a földbe, hogy elmondd, ez az enyém. Senki sem veszi el tőlem. Igazad van. Senki sem veszi el tőled, de mégis van valaki, aki elveheti tőled mindezt. Ő az Úr. Egy napon kopogtat ajtódon, és akkor olyan szegény leszel, mint bárki más, ahogy az ősi mondás tartja. A szenvedőn nincs zseb. Évekkel ezelőtt, amikor valamelyik gazdag ember meghalt, némelyik mohó rokona kívül várt az ügyvédi iroda ajtajánál. Amikor az ügyvéd kiment hozzájuk, megkérdezték tőle, mennyit hagyott hátra? Az ügyvéd ezt felelte, mindent hátra hagyott. Nem vitt magával semmit. Ez az első, amit a zsoltáros megfigyel. A gazdag minden vagyonát másokra hagyja. Barátom, gazdag lehetsz ezen a földön, de nem veheted meg az üdvösséget, és nem hosszabbíthatod meg az életedet a földön örökké. Egy napon mindent el kell hagynod, amit felhalmoztál. Az mind itt marad mögötted. Ez az egyik oka annak, hogy az embereknek ajánlom, hagyják összegyűjtött javaikat a keresztény szolgálatra, hogy eljuttassuk Isten igéjét a szükségben levő szívekhez. Ez az egyedül fontos célkitűzés. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. 49. Zsoltár, 12. vers. Sokan próbálják örökké valóvá tenni a nevüket. Azt hiszem érdekes, hogy Rockefeller neve rajta van sok épületen az egész világon. Az emberek így szólnak. Ó, milyen bőkezű volt! Bizonyos értelemben ez nagyon olcsó hirdetés. Sohasem voltam képes elég pénzt fizetni azért, hogy nevem valamelyik épületen márvány táblába véssék. Nem akarom egyébként sem. A lényeg az, hogy az épületen ragyogó név nem sokat ér. Egy napon az épületet ledöntik, és az embert elfelejtik. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. 49. Zsoltár, 13. vers. Az emberek magas pozícióba kerülhetnek, de mégis sírba jutnak és a porba hullanak, mint mindenki más. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Tela, 49. Zsoltár, 14. vers. Most nagyon érdekes kifejezés következik. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. 49. Zsoltár, 15. vers. A sír kifejezés a 15. versben Seol, vagyis a holtak világa. A gazdagok, mint a juhok, a Seolban fekszenek. A szó szerinti fordítás ez. A halál lesz a pásztoruk. Ezzel szemben Dávid így szól. Az Úr az én pásztorom. Ő az élet. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. János első levele, 5. rész, 12. vers. A hamis pásztor a halál. A halál lesz a pásztoruk. Ez érdekes. A pásztornak táplálnia kell juhait, de van olyan pásztor, aki felfalja a juhokat. Ezt is olvassuk. Szépségüket megemészti a sír. Aki vagyont költ a szépségére, megemésztetik. Bármilyen kenőcsöt, port, rémet használhat, nem valami szépen néz ki néhány év múlva a sírgödörben. Láttam már csontvázakat. A halál egyáltalán nem szépíti meg az embert. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Cela. 49. Zsoltár, 16. vers. A Cela jelzi, hogy álljunk meg ennél a pontnál, és gondolkozzunk el azon, amit hallottunk. Egyedül Isten képes kiváltani a lelkünket. Nem az a fontos ebben az életben, hogy gazdagok vagy szegények vagyunk. Végső elemzésben, amikor eltávozunk az örökké valóságba, az lesz a fontos, hogy megváltásban részesültünk vagy nem. Isten gyermekei vagyunk-e, a Krisztusban való hit által, vagy nem? Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában. 49. Zsoltár, 17. vers. A gazdagok korunkban elboldogulnak még gyilkosságukkal, házasságtörésükkel és mindenféle bűnükkel is, sőt, tisztségre választhatják őket. A szegények nem sokat kapnak meg ebből a világból. Az egyik oka annak, hogy Jézus Krisztust választottam, mert ő igazságosan ítéli meg a szegényt és az igazat. Egy napon, tudom, igazságos bírálatot mondanak fölöttem. Úgysem vihet magával semmit, ha meghal. Nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sora, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. 49. Zsoltár, 18. verstől a 21. versig. Ez érdekes igerész. Sokat hallunk ma arról az elméletről, hogy az ember a vadállatoktól származott. Tény, hogy a Biblia ennek az ellenkezőjét tanítja. Isten teremtette az embert, és azonnal két lábon tudott járni. Isten teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Az ember elbukott, és az ember elszakadt Istentől, és olyanná válhat, mint amilyenek az állatok, és olyanná válik, mint az állat, amikor meghal. Az ember nem az evolúció eredménye. Az ember lefelé tart. Egyáltalán nem fölfelé vezet az útja. Hajlamos arra, hogy lefelé zuhanjon. Ez természetes az élet minden területén. Megítélésem szerint minden ellene mond az evolúciónak. Semmi sem megy fölfelé önmagától. Mindenkit és mindent lefelé húz a gravitáció. A gravitáció törvénye a fizikai világban ellenállhatatlanul lefele von minden tárgyat. Van erkölcsi gravitációs törvény is, ami az erkölcstelenség, és az is lerántja az embert. Barátom, ne essünk kétségbe, amikor látjuk a gonoszok virágzását. Az 50. Zsoltár az első Aszáv zsoltárai között. Aszáv az egyik nagy zenésze volt a templomnak. Ő vezette az éneklést Hémánnal és Etánnal együtt. Ez nagy zsoltára az ítéletnek. Kijelenti, hogy Isten eljön igazságban, hogy megítélje népét és megítélje a gonoszokat. A hatalmas Isten az Úr, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 50. Zsoltár, 1., 2. és 3. vers. E Zsoltár bevezetése meghirdeti, hogy a hatalmas Isten közeledik. Milyen dicsőséges várakozás ez Isten gyermekeinek. Egy napon meglátjuk a mi Urunkat. Ez dicsőséges jövő minden hívőnek. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. 50. Zsoltár, 4. vers. Amikor Isten kész az ítéletre, akkor sok tanú jelenlétét akarja, hogy mindenképpen lássák igazságosságát mindenben, amit cselekszik. Ezt mondja: gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. 50. Zsoltár, 5. vers. Azok a szentek, akik szövetséget kötöttek Istennel áldozat által, azok zsidók, Izrael gyermekei. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten, Tela. 50. Zsoltár, 6. vers. Az Úr Jézus Krisztus jön, hogy ítéljen a földön. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. János evangéliuma, 5. rész, 22. vers. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. 50. Zsoltár, 7. vers. Ha Jeruzsálemben éltél volna, amikor ott volt a templom, és a nép imádkozott abban, akkor valószínűleg megkérdezted volna: Uram, bírálod ezeket az embereket? Rendszeresen eljönnek a templomba, ami azonos minden vasárnap délelőtti és esti istentisztelettel, és a szerda vagy csütörtök esti ima összejövetellel. Annyira lefoglalják magukat, mint a termeszek, amikor a templom körül szolgálnak. Bizonyára így van, de a templomba járás még nem a legfontosabb. Természetesen az fontos, de nem hozza létre a kapcsolatot Istennel. Jobb, ha Krisztus által jön létre a kapcsolat, hogy gyülekezetbe járásunk kedves legyen Isten előtt. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. 50. Zsoltár, 8., 9. és 10. vers. Isten így szól: tényleg úgy gondolod, hogy nekem adsz valamit, amikor áldozatokat hozol elém? Minden állat az enyém. Ez emlékeztet Jeremiás próféta szavaira: mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik: hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Jeremiás könyve, 7. rész, 22. és 23. vers. Mikeás próféta nagyon hasonlót mondott: mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás próféta könyve, 6. rész, 6., 7. és 8. vers. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. 50. Zsoltár, 12. vers. Ha a teremtő megéhezne, bizonyára nem kellene megmondani a teremtményeinek: hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 50. Zsoltár, 15. vers. Isten kéri népét, hogy járuljon elébe. De Isten meg akarja ítélni a gonoszokat. Ezt mondja: nem akarom megengedni, hogy boldoguljatok a bűnötökkel. ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. 50. Zsoltár, 21. és 22. vers. Barátom, Isten nem csak Izraelhez beszél, ő hozzánk is szól ebben az időben. Leleplezi a képmutatást. Mivel Isten hallgat, az még nem jelenti azt, hogy jóvá hagyja a bűnt. Eljön a számonkérés napja. Isten így szól. Én megdorgállak, és eléd hozom bűneidet. Isten sohasem adja föl irgalmát. A megváltást is megemlíti. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár, 23. vers. Aki ilyen úton jár, vagyis aki megvallja bűneit Istennek, annak megmutatja szabadítását. A Zsoltárok felirata része Isten ihletett igéjének. Az 51. Zsoltár címe magától értetődő, és lényeges e Zsoltár értelmezésében. A karmesternek, Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Batsebához. Az utalás természetesen Dávid életének nagy foltjára mutat. Nincs szándékunkban, hogy Dávid bűnének részleteibe bocsátkozzunk. Elég azt mondani, hogy Dávid megszegte Isten két parancsolatát is. Megszegte a 7. parancsolatot, ne paráználkodj. Batsebával követte el ezt a bűnt. Megszegte a 6. parancsolatot, ne ölj. Közvetetten szegte meg ezt a törvényt, amikor úgy intézkedett Uriással, Batseba férjével kapcsolatban, hogy az arcvonalba küldjék, hogy ott mindenképpen életét veszítse. Ez nagyon kegyetlen és vérszomjas cselekedet volt Dávidtól, mert Uriás egyike volt hatalmas harcosainak és leghűségesebb követőinek, különben sohasem ment volna a csatában az élvonalba Dávid parancsára. E szörnyű eset után Dávid semmit nem tett, és semmit nem mondott. Lényegében mindkét esetet átlagosnak és szokásosnak lehetett volna tekinteni Egyiptomban, Babilonban vagy Filiszteában, Edomban és Moábban. Dávid cselekedete általános gyakorlat volt, és többé-kevésbé elfogadták. Egy nagy prédikátor mondta évekkel ezelőtt, amikor összerakod a gonosztevőket, akkor úgy tűnik, igyekszenek egymást igazolni. Megfigyelted-e már ezt? Ebben az esetben, amikor sok király ezekben lelte kedvét, akkor mindjárt nem tűnik olyan súlyosnak az eset. De súlyos volt Isten szemében, hiszen ő mondott véleményt róla. A felszínen úgy tűnt, mintha Dávidnak sikerült volna boldogulnia a bűnével. De szögezzük le a következőt. Dávid Isten embere volt, és Dávid nem tudott boldogulni ezzel a vétkével. Tény, hogy még az alatt az idő alatt is, amíg hallgatott róla, gyötrődött a lelke mélyén. Később elmondta, hogy mi ment végbe valójában a szíve mélyén. A 32. Zsoltárban ezt mondja, míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Azt hiszem, ha jártál volna Dávid király udvarában abban a korban, amikor hallgatott, akkor láttad volna megöregedését. Szörnyű aggodalom nehezedett rá, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Ez leírja érzéseit ebben az időszakban. Aztán Isten elküldte Nátán prófétát Dávidhoz, hogy kihallgatást kérjen tőle egy sürgős ügyben. Nátán így közelítette meg a témát ezzel a néhány mondattal. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Sámuel második könyve, 12. rész, első verstől a 6. versig. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Félelmetes, ahogy elém tárul a bűn a Szentírás fényében. Őrizz attól, hogy bűnös úton járjak. Segíts, hogyha vétkeztem, odaboruljak a kereszt alá, hogy bűnbocsánatot nyerjek tőled, az Úr Jézus Krisztus vére által. Ámen.